Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap a piacokon?
Egyelőre nincs irány a budapesti értéktőzdén, minimális gyengülést mutat a Bux Index, de csak néhány pontos, mindössze 0,4%-os visszaesést jelent a tegnapi záráshoz képest. A vezető papírok felemás teljesítménnyel kezdték a napot, elsősorban az OTP 0,4%-os gyengülése húzza vissza az indexet, 12.310 forinton állnak most a bank papírjai, de hasonló mértékben gyengült a Magyar Telekom is, mely 420 forint 50 fillérbe kerül. A Richter viszont minimális erősödést mutat, 4.814 forintba kerül, a MOL pedig egyelőre 0,5%-os pluszban van, 2.900 forinton áll most az olajcég árfolyama.
Külföldön jellemzően milyen hangulat a kereskedés?
Továbbra is elsősorban a külföldi hangulat határozhatja meg a budapesti értéktőzsdén is az irányt, és a vezető nyugat-európai részvényindexek esetében sem látunk igazán nagy elmozdulást, de inkább a pozitív oldalon kezdték a napot, bár jellemzően 0,5%-nál kisebb az erősödés a legtöbb nyugat-európai index esetében. A DAX például 0,4%-os pluszban van jelenleg a nyitást követően. A befektetők még mindig elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírekre, illetve további lépésekre koncentrálhatnak. Tegnap is azt láttuk, hogy akkor kezdett egy picit enyhülni a feszültség a piacokon, amikor Donald Trump bejelentette, hogy további tárgyalásokra készülnek Kínával.
Nézzük még a forint piacát, hol állnak most a jegyzések?
A forint minimális erősödéssel tudta kezdeni a mai napot, 329 forint 12 fillért kell most adni egy euróért, a dollár 296 forint 40 fillérbe, az angol font pedig 362 forint 30 fillérbe kerül. A befektetők elsősorban a délutáni MNB kamat döntésre figyelhetnek, az hozhat esetleg izgalmakat a forint piacán, bár a jegybanktól nem várnak semmilyen lépést az elemzők, így inkább a kommunikációra, a közleményre lesz érdemes figyelni.
Beke Károly, köszönjük szépen, 20 perc ma ismét rápillantunk a piacokra.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2020. január 1-től nem kell megfizetni Magyarországon sem bizonyos feltételek mellett a behajthatatlan követelések után az áfát, mert a nyári adócsomag módosította a korábbi szabályozáson, mondta el az Inforádió Adóinfo című magazin műsorában az RSM Hungary adó tanácsadója. Sipos Ildikó beszélgetett Horváth Zoltánnal.
Egészen eddig a magyar szabályozás nem vette figyelembe, hogy valaki úgy kötelez áfa fizetésére, hogy nem kapja meg az áfa fedezetét soha adott esetben. A szabályozásnak szembetűnő az igazságtalansága, hiszen egy ügylet teljesülésével, polgári jogi értelemben vett teljesülésével mindenképpen kötelezetté válik ugye a termékértékesítője eladója az áfa megfizetésére. Azonban európai szinten az uniós irányelvben megjelenik a héja semlegesség elve. Ez egy olyan alapelv, gyakorlatilag, amit attól függetlenül, hogy nincs konkrét aláírva az ÁFA törvényben, a konkrét jogszabályi rendelkezések értelmezésénél figyelembe kellene venni.
Ugye ez egy mozaik szó, héja, ez a mozaik szó, de valójában mit akar ez? Tehát, hogyha le akarjuk egy kicsikét ezt a mozaik szót fordítani, akkor miről van szó?
Ez a hozzáadott érték adó jelenti. Ez nem más, mint az ÁFA-nak egy generálisabb megnevezése, illetve uniós szinten bevett megnevezése. Ez az alapelv, ez egy igazságos alapelv, mert azt mondja ki, hogy a termékértékesítője, szolgáltatás nyújtója, aki az adófizetésre kötelezett ugye alapesetben, ő csak adóbeszedőként járjen a költségvetés érdekében. Tehát ez az alapelv elismeri, hogy nem ő finanszírozza tulajdonképpen ezt az ÁFA-t, hanem őnek is meg kell valakitől kapnia. Most abban az esetben, hogyha valaki nem téríti meg a számára ezt az ellenértéket, és ennek ellenére is követelik tőle a termékértékesítőtől az ÁFA-t. Ez egy ugye olyan helyzetet eredményez, hogy neki kell megfinanszíroznia. Ez abban az esetben válik igazán igazságtalanná, hogy újból ezt a morális kategóriát használjam, amikor soha nem fog hozzájutni ehhez az ÁFA fedezetéhez. Ez jelenti a követelés behajthatatlanságát. Az utóbbi időben két olyan európai bírósági ügy volt, az egyik magyar vonatkozású, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozott. Egy olasz vonatkozású ügyben mondta ki az Európai Bíróság, hogy a nemzeti jogalkotás, vagyis adott esetben a magyar jogalkotás nem térhet el oly módon az uniós szabályozástól, hogy az utólagos adó alapcsökkentés köreiből kizárja a részleges vagy a teljes nem fizetés eseteit. Tehát egészen eddig, most még 2018-ban is olyan a magyar ÁFA törvény, hogy nem törődik ezzel, hogy egy utólag behajtatatlanná váló követelés esetén igazából érzéketlen a számlaki bocsátóval szemben, mert folyamatosan követeli tőle az ÁFA. Ezzel szemben 2020-tól változott az ÁFA törvény, és bevezetésre került most már nem csak ugye a számvitelben, illetve a társasági adóban, hanem az ÁFA törvényben is jelen lesz a behajtatatlan követelés fogalma, ami nagyon üdvözlendő. A jogalkotó meghatározta azokat a feltételeket, amelyek mentén egy követelés behajtatatlannak minősülhet. Ez részben azonos, illetve részben eltér a számviteli behajtatatlanság fogalmától. A lényeg az, hogy valamilyen jogi eljárás, ami jellemzően fizetésképtelenségi eljárás, például felszámolás, csődeljárás, vagy ezekhez hasonló végrehajtási eljárás keretében egy hatóságként eljáró harmadik fél igazolja, hogy nincs fedezet annak a követelésnek a kiegyenlítésére. Ebben az esetben beszélhetünk tehát ÁFA értelemben is behajthatatlan követelésről.
Egyébként ez majd a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha van egy ilyen behajthatatlan követelés, akkor utána a jogalkotó garantálni fogja, hogy ezután ne kelljen majd áfát fizetni, vagy nem a teljes áfát kell majd megfizetni, vagy egyáltalán, tehát milyen irányba halad majd itt a joggyakorlat?
Alapvetően arról van szó, hogy a jogalkotó meghatározta azokat a feltételeket, elég szigorúan egyébként, amelyek mentén utólagosan csökkenthetik az adózók az áfa alapjukat. Ez egy ÁFA törvényben szabályozott eljárás és egy feltételrendszer. Tehát egyrészt a követelésnek meg kell felelnie a behajtatatlanság kritériumának. Ez végrehajtás esetében egy olyan végrehajtói igazolást jelent, hogy nincs fedezet a követelés kielégítésére. Felszámolási eljárás esetében is egy felszámolói nyilatkozatot akarhat, ami hasonló tartalmú. Felszámolás esetében annyiban szigorúbb a helyzet, hogy ott a jogalkotó megköveteli, hogy 2 évig tartson a felszámolás. Ez nyilván a magyar realitások, illetve a hatósági eljárások elhúzódásának a tudomásulvételét jelenti. Azon túl, hogy magának a követelésnek meg kell felelni bizonyos jogi feltételeknek, a maguknak az ügyletben résztvevő feleknek is meg kell, tehát szigorú feltételeket ír elő a törvény, mind a számlakibocsátó, mind a számlabefogadó oldalán. A számlakibocsátó oldalán akkor kell megfelelni annak a feltételnek, hogy nem áll csőd felszámolás végrehajtási eljárás hatálya alatt, amikor elszámolja ezt a kötelezettség csökkenést, tehát amikor a behajthatatlanná válás miatt utólag csökkenti az adó alapját. A többi feltétel az a számla befogadójára vonatkozik, de tulajdonképpen ezek mind olyan feltételek, amelyek a számla kibocsátójának, tehát a termékértékesítőnek, a szolgáltatás nyújtónak az érdekkörébe tartoznak. Tehát már akkor, amikor valaki tranzakcióba lép, illetve teljesíti ezt a tranzakciót, már akkor figyelnie kell az üzleti partnerét, ugyanis a behajthatatlan követelés és címén történő adóalapcsökkentésnek is az a feltétele, hogy az ügylet teljesítésekor a szolgáltatás termékértékesítés vásárlója, igénybevevője ne álljon felszámolás, illetve csődeljárás vagy végrehajtási eljárás alatt, illetve ne társuljanak hozzá egyéb ilyen negatív konnotációk, amik például a NAV adótartozásos listáján való szereplés, illetve a adóhiányos listán való szerepléshez kötődnek.
Tehát akkor tulajdonképpen itt a szerződéskötés előtt meg kell vizsgálni azt, hogy vajon az a cég, az a partner, akivel szerződök, ővel majd nem kerülök olyan helyzetbe, hogy behajthatatlan követelésem lesz vele szemben.
Ez így igaz, tehát azért nem sarkítanám ki ennyire, hiszen itt nem arról van szó, hogy nézzünk a jövőbe, és annak érdekében vizsgáljuk az ügyfeleinket, hogy majd később tudjuk csökkenteni az adóalapuknak behajtatatlanság címén. Inkább úgy közelíteném meg, hogy egy általános üzleti ellenőrzési eljárást követel meg a törvény, ami
amúgy is ajánlható.
Ami amúgy is ajánlatos, és én úgy értékelném, hogy ennél többet nem vár el a jogalkotó. Erre azonban rákényszeríti bizonyos értelemben az adózókat, vagyis úgy is fogalmazhatnánk, hogy annak az önvédelemnek, ami ugye egyébként is racionális az üzleti viszonyokban, ahhoz még adójogi előnyök is társulhatnak, hogyha valaki kellő körültekintéssel jár el a partnerei ellenőrzése során.
Horváth Zoltánt, az RSM Hungary adó tanácsadóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.